Sziasztok, én Juhász Tami vagyok,
én pedig Vajda Tibi.
Ez pedig az Új Hullámhoz.
Új Hullám! Minden, ami Új Hullám, vagy a Szándak Orvajta.
Szerint, riportok, beszélgetés, a műsorvezető,
Vajda Tibi
és Juhász Tami.
De mikor, meg hogy találkoztál az Új Hullámmal, mint zenei stílussal, vagy az Új Hullám valamelyik zenekarával, meg ilyenekkel, mert hát most alapvetően a cím alapján is kitalálható, hogy erről a stílusról lesz ma itt szó.
Ugye mi elég régről kezdtük a zenélést, hát Beatlesből elindul az ember, akkor azért egy olyan 10 év alatt végigjárja nem csak a nemzetközi zenét, hanem a magyar zenét is, és amíg eljut a mai pop-rockig, addig ott van ez a 80-as évek, pláne a magyar 80-as évek, ami azért elég jelentős, és nem nagyon lehet kikerülni.
Tulajdonképpen tekinthetünk Új Hullámnak, mert voltak ennek azért ilyen populárisabb vonulatai is, mint nyilván minden stílusnak. Hát mondjuk Magyarországon azért ennek elég mostoha élete volt, mert ugye a 70-es, 80-es évek fordulóján, amikor az Új Hullám kialakul, ugye a punk zenéből, ami egy igencsak társadalmat kritizáló zene, és ugye hát ezt tulajdonképpen az Új Hullám is megtartja, mint sajátosság, hát ezt nem nagyon szerették itt a Magyarországon se. És hát ezért aztán ezeket a zenekarokat többségében eléggé megpróbálták elnyomni, meg megpróbáltak úgy kezelni őket, mint hogyha nem is léteznének. Ennek ellenére egyébként nagyon nagy közönségbázisuk volt, de nem adhattak ki lemezt, meg mindenféle titkos ügynökök voltak rájuk állítva, meg ilyesmik.
Jó, de hát azért volt olyan, akit nem csak megpróbálták elérni, hogy ne legyen, hanem tényleg nem is lehet. Tehát például ugye a Charlie-nak az elég hányattatott korszakai.
Valahogy a magyar zenében az, hogy most Új Hullám, meg nem Új Hullám, ezt nagyon nehéz meghatározni, mert valami rejtélyes oknál fogva mind az újságírók, mind a zenészek ezekkel a stílus határokkal nem voltak egészen tisztában.
Igen.
És az Új Hullámba például képesek voltak besorolni olyan egyébként hard rock zenekarokat is, mint mondjuk a P-Mobil, de például a Control csoport, akik egy ilyen nagyon jelentős Új Hullámos zenekar volt, nekik nem lehetett lemezük.
Bizottság, Európa kiadó.
Mondjuk ők egy kicsit szerencsésebbek voltak. Az Európa
kiadó.
Hát jó,
persze azokat is velem, akik
szerencsésebbek voltak. Érdekes, a 80-as évek elején ez az Új Hullám, meg nálunk még a punk, mert nálunk mindig egy kicsit később jött be minden. 3-4 év késése.
Kárpát-medence megvédett minket az
ide, meg a vasfüggöny. Az Új Hullám idejében nálunk legalább akkora felbuzdulás volt így zenei életben, mint utoljára 60-as években, tehát rengeteg ilyen gimnazista kiszenekar volt. Ez valahol érdekes, ha így belegondolunk, hogy ugye a 60-as években volt egy ilyen nagy kirajzás, aztán a 80-as években, és hát tulajdonképpen a 2000-es években van most megint egy ilyen nagyon erős amatőr mozgalom. Nem tudom, 20 évente mindig megpróbál megújulni valahogy így az amatőr mozgalom.
Muszáj is neki, mert ugye a 20 évenként nem újul meg az amatőr, akkor már nem amatőr. Tehát...
Hát 40-es éveikbe átlépő zenészek, akik a nagy generációhoz tartoztak, azok megpróbáltak gyorsan fiatal zenészeket maguk mellé szedni, és megpróbálták ezt az Új Hullám nevű stílust is. Ha úgy vesszük végül is a bizottság, meg az Európa kiadó, hát az Európa kiadó talán kevésbé, de a bizottság tagjai azért inkább ilyen 30-asok voltak már, tehát nem mondhatnánk őket nagyon fiataloknak. Az Európa kiadónak 86-ban adták ki az első lemezét, a bizottságnak már 83-ba kiadtak. Az is olyan volt, amilyen, mert a bizottságnak a lemezét is úgy adták ki előszörre, hogy Vilpert Imrével, a lemezgyár egyik vezetőjével készítettek egy rádió interjút, és kérdezték, hogy hát a médiában nagyon sokat támadják őket, hogy miért nem adnak ki ilyen új hullámos lemezeket. És akkor mondta a Vilpert Imre, hogy de hát, hogy ők adnak. De hát miért nem adnak ki ilyen Európa kiadott bizottságot, kontrollcsoportot? Hát ők adnak, ők már most tárgyalnak a bizottsággal például egy nagy lemez ügyében. Igen, és akkor a rádiót éppen akkor hallgatta a bizottság vezetője, felhívta utána Vilpert Imrét, hogy hát hallottuk, hogy tárgyaltok velünk nagy lemez ügyében, hát akkor itt vagyunk, akkor most beszéljünk. Így aztán kiadhatták végül az első lemezüket, de hát azért ez elég jellemző történet.
Hallom, hogy tárgyalunk, csak kíváncsi vagyok, hogy hol tartunk most.
De akkor most hallgassunk meg egy ilyen bizottságdalt, hogy ez mégis hogy is szólt.
Játszik. megint csak akarok egy jó nagyot. Minek? 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 Már megint csak őt látom mindenütt. Már megint csak őt hallom mindenütt. Minek? 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 Szerelem, szerelem, szerelem. Szerelem, szerelem, szerelem. Köpni kell, pé, köpni kell, pé, köpni kell, pé, köpni kell, pé. Már megint itt van a szerelem. Már megint izzad a tenyerem. Minek? 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 Már megint csak ő rája gondolok. Már megint csak akarok egy jó nagyot. Minek? 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 Már megint csak őt látom mindenütt. Már megint csak őt hallom mindenütt. Minek? 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 Szerelem, szerelem, szerelem. Szerelem, szerelem, szerelem. Köpni kell, köpni kell, köpni kell, köpni kell, köpni kell. Már megint itt van a szerelem. Már megint izzad a tenyerem. Minek? 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 Már megint csak őt látom mindenütt. Már megint csak őt hallom mindenütt. Minek? Minek? Csak ő rája gondolok. Már megint csak akarok egy jó nagyot. Minek? 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 Szerelem, szerelem, szerelem. Szerelem, szerelem, szerelem. Köpni kell, köpni kell, köpni.
Ez volt a Bizottság szerelem, szerelem című dala. A bizottság tagjai egyébként nem zenészek, tehát nem profi zenészek.
Azt hittem nem szerelő.
Hát igen, mert folyamatosan szerelem, 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 igen. Egyébként a képzőművészek. 81-ben volt egy tatai rock tanácskozás, ahol megpróbálták ezt az új hullámot, meg a punkot valahogy így a háttérbe szorítani az állami vezetők, és hát a szakma nagyai voltak ott, tehát az igazán elismert nagy zenészek, tehát a Brodyéktől elkezdve a Hobóékon át mindenki. Többek között pont ezzel próbálta meg így valahogy a Brody kicsit így a felelősséget így elhárítani, hogy azt mondta, hogy de hát, hogy milyen zenészekről beszélnek, kérem, hát itt például pont az említett bizottság zenekar, hát azok nem is zenészek, hát nekik nincs is előadó művészi engedélyük, ők képzőművészek, miről tetszik itt nekünk beszélni. Végül is egyébként elég csúnya eredménye lett ennek a rock tanácskozásnak, mert gyakorlatilag a Brodyék bezárkóztak ettől az amatőr mozgalomtól, ami hát azért nem volt valami szép tőlük. Egyébként vannak itt még azért érdekes zenekarok, például a következőkben nem sokára fogunk hallani egy másik zenekart, a Spenótot. Ők például abszolút ehhez az úgynevezett kis generációhoz tartoznak. Ezt az első emelet énekeltem meg később, de hát tulajdonképpen így nevezték magukat ezek a 80-es évekbeli fiatalok, hogy ők a kis generáció. Kérdés, hogy akkor mik vagyunk.
Pöttöm generáció.
Igen, nagyon-nagyon kicsi generáció vagyok. A Spenót az ilyen 10 éves gimnazistákból állt. Nekik megjelenhetett kis lemezük. Úgyhogy hallgassuk is meg, és akkor talán egy kicsit arra is rá tudunk közelíteni, hogy mi is ez az új hullám. Zene.
veszel?
Visszatértünk, sziasztok, ez továbbra is itt az Új Hullámhoz, Juhász Tamivel és
Vajda Tibivel.
Az előzőekben pedig a Spenót zenekart hallhattuk. Látszik, hogy azért ilyen tizenévesek, tehát elég...
Egy kis édes.
De nagyon aranyos zene egyébként, szóval vicces. Meg nem tudom, nekem mindig az az érzésem, hogy jó, hát lehet, hogy ez nem egy ilyen nagyon fű, de míves zene, tehát mondjuk nem lehetne összehasonlítani egy Pink Floyd-dal, de azért van egyfajta filozófiája, tehát hogy azért mégiscsak pont azért, mert ha is pont jó, hogy így a Pink Floydot mondtam, mert hogy pont így a 70-es években ez a progresszív rock, meg az, hogy ilyen hű, nagyon profi zenét, nagyon összetett izén minden, tehát ezzel szemben megy egy ilyen iszonyatosan minimalista, mondhatni, mert tényleg zenének se nagyon nevezhető dolog. Persze jó kérdés, hogy mit tekintünk zenének, de egy ilyen fajta lázadás, azt hiszem, hogy azért ez korrekt egy ilyen megközelítés, hát más kérdés, hogy bájos, azért nem biztos, hogy az ember hosszú távon képes ezeket hallgatni. Mondjuk talán élőben lehetett ezeknek mondjuk inkább nagyobb varázsa, nem?
Főleg abban a korban ugye egy ilyen, tehát azért ez egy ugráló zene.
Ó, nagyon, abszolút. És hát akkoriban még ugye
volt... Hanggal,
ja,
tehát...
Igen, és hát ugye akkoriban még nagy volt a klubélet is, tehát ugye ott aztán tényleg mindenhol lehetett koncertezni, már ha éppen lehetett koncertezni, mert nem mindenkit engedtek, de akit engedtek, az ugye koncertezhetett, és hát azért ezek ilyen nagyon jó kis tomboló zenék. Volt ennek az Új Hullámnak egyébként egy úgynevezett állami formája is, ezt a sajtó nevezte el állami Új Hullámnak, sok alapja egyébként nem volt, mert egy kitalálták, hogy ugye azok a zenekarok, akikre a lemezgyár ráhúzta azt, hogy ők Új Hullámot játszanak, és nekik lehetett lemezük, rájuk azt mondták, hogy ők Új Hullámosak, hát mondom, ez nem minden esetben volt így, tehát a Paymobil is ilyen volt, de ilyen volt mondjuk az East például, akik hát aztán végképp progresszív rockzenét játszottak, és sok közük nem volt ehhez a dologhoz. De ilyen volt mondjuk a KFT, akik mondjuk tényleg mondhatjuk, hogy Új Hullámot játszottak. Jellemző a történetükhöz, hogy az, amit meséltem a bizottság kapcsán, hogy mondtam, hogy az is egy ilyen tanulságos történet, de a KFT is ilyen, hogy amikor elindult, a 81 márciusában adták az első koncertjüket, még betiltott zenekar voltak, senki nem tudta, tehát a KFT nem tudta magáról, hogy ők betiltott zenekar, csak miután nyáron az LGT elvitte őket, hogy az előzenekaruk legyen az országos rendezői iroda által szervezett turnén, akkor amikor bementek az Orihoz, ez volt az előbb említett iroda, és mondták, hogy ők lesznek az LGT előzenekar, akkor közölték velük, hogy ja, de kérem, hát maguk be vannak tiltva. És így néztek, hogy ez jó, de hát mert fél éve zenélünk, tehát hogy így senki nem szólt, és nincs is lista arról, hogy ők valaha be lettek volna tiltva. Mi több, egy évvel később, amikor kiadták az első lemezüket, ugyanazok a dalok voltak az első lemezen rajta, amivel egy évvel korábban őket betiltották. Tehát ez így valahogy baromira nem logikus, de mindegy. Ez is elég jellemző történet, meg az is, hogy a második lemezük eléggé megbukott, mert azt mondta a lemezgyár, hogy hát majd szájpropaganda útján majd szépen elterjed az, hogy a lemez megjelent. A lemez természetesen megbukott, mert hát azért a KFT annyira nem mondhatnátó populáris zenét játszó zenekarnak, tehát ezért mégiscsak valami fajta rétegzene, és utána kitalálták, azt mondták nekik, hogy akkor tessék slágereket írni, és hogy minden lemezen legyen néhány sláger, amivel aztán majd elviszik a lemezt, úgyhogy a balatoni nyár, meg az Afrika, meg az összes többi ilyen, az végül is csak a túlélésért íródott, csak azért, hogy eladják a lemezeiket.
De ez abszolút be is jött, tehát ezek tényleg a karaoke bároktól kezdve a bármilyen idióta harmadik kategóriás, vagy akár első kategóriás DJ feldolgozásában is abszolút megtalálhatók, és ahogy a KFT is annyira életben maradt, hogy most valamelyik nap láttam a Facebook hirdetésüket, hogy 30 éves zenekar barátkozna.
Igen, igen, igen. És egyébként a KFT ebből a szempontból hihetetlen ötletes volt. Ők voltak az elsők Magyarországon, akiknek, vagy ha nem is az elsők, de az elsők között voltak, akiknek lett internetes domain nevük. Sőt, 96-ban ők ugyan 91-ben feloszlottak, de 96-ban csináltak egy koncertet a Budapest Sportcsarnokban, és akkor még itt nálunk az internet elég gyerekcipőben járt. Ehhez képest ők egy olyan koncertet adtak a Sportcsarnokban, ahol interneten összekapcsolták saját magukat Hazel O'Connorral, és Hazel O'Connor Dublinból énekelt velük a Sportcsarnokban az internet segítségével.
Ez mikor ez? 96? Az szép.
Tele vannak ilyen elmebetegednél elmebetegebb ötletekkel. Ugye a legutolsó ilyen ötletük az volt 2008-ban, amikor rájöttek, hogy hát ez a lemezeladás ez ma már ugye nem annyira nyerő, és ezért fogták, és a Pestiest mellékleteként ingyen megjelentették a KFT lemezét. Persze boltba is kiadták néhány bónusz felvételet, tehát aki a boltba megvette a normális CD-t, annak megvolt a bónusz felvételek meg minden, de a Pestiest külön KFT számával megjelentették a lemezt, és mivel ingyen volt, ezért hát röpke 30 ezer példány kelt el. Most ez 2008-ba kelt el 30 ezer példány, ami azért, ha úgy nézzük, az nagy szám, annyira, hogy dupla platina lemezt kaptak érte.
Most mennyire vitték le ezeket a határokat?
Hát ilyen 1000-2000 körül vannak most az aranylemezek.
Igen.
Már akkor is elég alacsonyan voltak, ugye, ha abban gondolkozunk, hogy két platina lemez, az ugye 15 ezer példány volt egy platina 2008-ban, de hát ugye hozzá kell tenni, hogy mondjuk a KFT 82 az első lemezüket, a Macska az úton, azt 70.000-85.000 példányban adták el. Tehát, hogy azért az viszont baromi sok ehhez képest. Más kérdés, hogy akkoriban 100.000 volt az aranylemez, tehát aranylemezt nem kaptak, de érte?
Igen, de ahhoz képest, hogy mint ahogy mondtad, réteg zene, azért ez ahhoz képest tényleg nagyon szép arány.
Igen, és ahhoz képest is, hogy egyébként pont az első lemezük, az jellemző, mert a KFT úgy futott be, hogy 81-ben megnyerték a Bábú vagy című dalukkal a Táncdal Fesztivált, és utána, hát ugye normális lemezgyár mit csinál egy ilyen helyzetben? Fogja, azonnal leszerződteti a KFT-t, és még ugyanabban az évben kiadja az első lemezt, ugye, mert a Táncdal Fesztivál sikere kapcsán, akkor azonnal elviszik a lemezt. Na de a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat baromi találékony volt, megcsináltatták a KFT-vel a lemezt, majd nagyjából egy évvel a Táncdal Fesztivál után kiadták. Akkor már persze ismerték a KFT-t, de hát közel sem szólt akkor át a lemez, mint szólhatott volna. Egyébként ennek ellenére ez a 70.000-85.000 példány azért a KFT-nek egy elég jelentős lemezeladás, tehát az egyik legnagyobb lemezeladásuk ez volt. Akkor hallgassunk is meg egy KFT-dalt, pont ezt a Macska az úton című dalt, ami az első lemez címadó dala volt.
A család szomorú, míg készül az ebéd, de Pali bácsi enne már, enne már. És a fableves finom illata párologva szerte száll.
Ez volt a KFT és a Macska az úton. Gondolkoztam rajta egyébként, hogy a Bábú vagy ott tegyem be, mivel hogy ugye mégiscsak ezzel futottak be. Ez a Bábú vagy nem terépsz, valaki irányít, mi lesz majd, ha megun és leállít, meg a többi ilyen. Szóval ez olyan szöveg, hogy az ember így azt gondolná, hogy fú, hát, hogy mennyire rendszerellenesek voltak, meg minden, hú, nagyon kritizálták a rendszert, meg minden, és később a Lár egyen 10 évvel, később a dal írása után elmesélte, hogy hát ő igazából ezt a dalt ő szerelmes dalnak írta. Tehát egy baromira nem volt semmilyen hátsó szándék a dologa, és az volt a durva, hogy a KFT tagjai is azt gondolták, hogy a Lár ezt valami komoly rendszerkritikának írta, tehát ők se tudták, hogy ez egy szerelmes dal.
Ez a lényeg a művészetnek, hogy értelmezze mindenki úgy, ahogy szeretné.
Bár a KFT egyébként elég sok burkolt rendszerkritikát írt.
De lehet, hogy az volt, hogy oda mentek hozzá az elvtársak, és egy elnézést, Lár, miről szól ez a szám? Hát ez egy szerelmes szám. Ja, jó, akkor mehet.
Igen. Azt nem velük, azt egy másik zenekarral csinál. Csinálták meg az Easter-t, csinálták meg azt, amikor már megvolt a lemezborító, meg minden, és az volt a dal cím, hogy agymosás, és arról szólt a dal, hogy a politika és az ideológia az hogy mossa ki az emberek agyát, de aztán valaki elolvasta ezt a szöveget, és olyan gyanússá vált neki, úgyhogy mondta az Easternek, hogy akkor most írjatok gyerekek egy új dalt, és mondták, hogy de hát már megvan a címen. Hát nem baj, akkor írjatok ugyanezzel a címmel egy másik dalt.
És úgyhogy... így született meg az Easter agymosás című szám.
De a sztorizást befejezve, most akkor hallgassunk meg egy interjút a kontrollcsoport gitárosával és zeneszerzőjével, Hajnóci Csabával. A kontrollcsoport 1980 és 83 között léteztek, és a magyar új hullám egyik legsokszínűbb és legegyedibb hangú zenekara voltak. Lemez természetesen ők se adhattak ki, csak utólag a különböző archivált anyagaikat adtak ki a Bahia a 90-es években.
Az, hogy új hullám, ugye ez Angliában a New Wave. Valójában azt a zenekar dömpinget jelentette, ami 1977 után, tehát a gyűlölet nyara a punk forradalom, vagy ahogy tetszik, tehát a punknak a robbanása után, bizonyos értelemben egy gyors kipukkadása után elöntötte Angliát. Ez nagyon sokféle stílus, sokféle zenekart jelentett, amelyekben az volt a közös, hogy ebben az időszakban kerültek elő, fiatalok voltak, más csináltak, mint az akkor futó nagy zenekarok. A profi zenész világ a biznisz zene ellen valami újat csinálni. Néhány évvel később itt megjelentek ezek a zenekarok, akikről most szó van, akiket magyar új hullámnak szoktak nevezni, tehát az URH, a Bizottság, Kontrollcsoport, Európa Kiadó, Balaton, VHK, Neurotik, én ezeket tartom a magyar új hullámnak. Különböző zenei irányzatok jelennek meg, és mégis az markáns, hogy egy olyan zeneiség van, nem is annyira a zeneiség, hanem egy olyan hozzáállás van, ami tök más, mint az akkori média által támogatott.
Te hogy találkoztál ezzel az új hullámmal?
Ezt lehetett tudni, hogy valami mozgás van. Egyébként a profi zenészek közül is voltak, akik képbe voltak. Például Ródi János pontosan tudta, hogy miről van szó. Olvastam valami interjúkat, hogy ők 77-78 körül Londonban voltak koncerteken. Tehát úgy lehetett sejteni, hogy van valami mozgás, megjelent. Például egyszer a Népszabadságon megjelent egy cikk, természetesen negatív cikk a punk zenéről. Abból lehetett tudni, hogy ez a punk, ez egy nagyon érdekes dolog, mert a Népszabadság kapásból lehúzta. A Kék útlevéllel lehetett kimenni Nyugat-Európába, voltak, akik hoztak be lemezeket. Tehát, hogy megismertük a Sex Pistols, ezt azt hiszem, hogy 78-ban hallottam először, vagy 79-ben, nem is tudom. Akkor a B-52-eseket hallottuk. Az nagyon érdekes volt, hogy hallottam először Bizottság zenekart. 1980-ban autostoppal elindultam Hollandiába és Angliába, és fölvette egy német rendszámú autó Ausztriában. Ilyen szakállas, szimpatikus, aránylag fiatal ember vezette, de nem nagyon beszélgettünk, viszont jó zenék voltak a kocsiába. Olyan zenék, amiket a rádió akkoriban nem játszott, tehát ilyen punkos, új, valami más, mint amit akkor a média közvetített. És egyszer csak hallom, hogy magyarul énekelnek, nem akartam hinni a fülemnek. Aztán később kiderült, hogy ez a fiú, ez az Evzambó öcsinek egy ismerőse, és éppen Szentendréről tartott hazafele Aachenbe, és le akart tesztelni, berakta ezt. Ez egy nagyon korai Bizottság demo felvétel volt, és aztán át is vettem tőle, és sok más zenét is. Például így jutottam zenékhez, hogy utána elmentem hozzá Aachenbe, ott voltam nála néhány napig, és rengeteg ilyen tekercses, orsos magnetofonszalagokat belevett. Például Residence-et akkor hallottam először, Suzy and the Banshees-t, Cabaret Voltaire-t, Captain Beefheart-ot, ami egy sokkal korábban elindult zenekar volt, Perübüt, Léna Lavicsot, tehát csomó mindent, ami akkor, Joy Division-t például, tehát ettől a srácról nagyon sok mindent kaptam és hallottam. És aztán persze más csatornák is alakultak.
Akkor ez hogy működik ilyenkor, hogy az ember hallgatja ezeket a zenéket, megpróbál hasonló zenéket írni, vagy ez hogy működik? Vagy úgy mondjuk a kontrollnak a zenéi mondjuk úgy írottak, vagy úgy lettek mondjuk új hullámosak, hogy lehallgattátok a különböző zenéknek az akkordmenetei, dallamait, és akkor azokból építkezve írtatok saját dalokat.
Saját ötletek voltak. Én mindig úgy írtam zenéket, amikből aztán számok lettek, hogy improvizáltam, és ha valami bejött, akkor megmutattam a többieknek. Vagy volt, hogy próbán improvizáltunk. Tehát ilyen tudatos, hogy mondjam, utánzó munka nem folyt. És azért nem csak ezek a zenék voltak akkor rám hatással, hanem például a minimalista underground, a New Yorki repetitív iskola is akkoriban erőteljesen foglalkoztatott sok Steve Reich darabot, meg Terry Riley-t, Lamonte Youngot, ilyesmit, Philip Glass-t hallgattam, és egy olyan inspiráció volt, ami ebbe a repetitív rock zene irányába mozdított minket.
Szövegileg az, hogy mondjuk a Kontroll azért eléggé rendszerellenes szövegeket írt, ez a hazai helyzetnek volt köszönhető, vagy ez mondjuk külföldön is megtalálható volt?
Ugye God Save the Queen, The Fucking Regime, ja, hát énekelte Johnny Rotten. Én nem írtam szövegeket, egy-két szöveget írtam összesen, úgyhogy ezek nem az én dalszövegeim. Ezek az akkori rendszer ellen írottak bizonyos értelemben, de nem kifejezetten és nem kizárólagosan a politikai rendszer és a párt ellen. Most ez mit jelent, hogy a mi agyunk téves, kódolás, a központ szerint nincsen lázadás. Ez általánosabban. Ezt most is el lehet énekelni, holott most egészen más típusú politikai hatalom uralkodik. Tehát nem egy konkrét politikai céltól vezérelt politikai felkelés folyt, ezt talán nem kell mondanom. Ez egy életérzés volt, tehát ezt is somásan én nem tudom összefoglalni. Természetesen mindenek előtt a szövegíróknak az életérzéseit fogalmazták meg.
Annak, hogy szétment aztán a kontrollcsoport, hát mondjuk persze kérdés, hogy a viszonylag gyors ez most mennyi idő, mert azért az a néhány év, amíg együtt voltatok, az se kevés, de hogy aztán elváltak az útjaitok, annak mondjuk volt olyan oka, hogy nem nagyon tudtatok lemezt kiadni, vagy igazából csak egyszerűen mindenki ment a maga útján.
Mindenki ment a maga útján. Nem volt tervbe jövő semmilyen karrier. Mikor elkezdtük csinálni, akkor én például azt gondoltam, hogy megírjuk ezeket a számokat, csinálunk, teszem azt 10 koncertet, és gazdagabbak leszünk egy nagy élménnyel. Nem volt arról szó, hogy mi lemezeket csinálunk, meg karriert építünk, ez föl sem erült. Ez tetszett az embereknek, egyre többen jöttek a koncertekre, hatása volt, rengeteg zenekar volt, nagyon jó szcéna volt, teljesen máshogy működtek a dolgok, mint most. A piacos semmi köze nem volt, valóban az volt mindenkiben, hogy valami van a levegőben, sokan próbálták a saját módjukon megfogalmazni, és ez nagyon sok embert érdekelt.
Ez itt továbbra is az Új hullámhoz, és mivel a magyar új hullámot minden részletében nem lehet bemutatni 50 percben, ezért a következőkben egy rövid zenei összeállítást hallhattok a legjelentősebb előadóktól. Ezek közül az első az Európa kiadó lesz, amelyik 1981-ben az URH zenekarból alakult, miután Müller Péter Sziámi a kontrollcsoportba igazolt. A zenekar a kontrollcsoporthoz hasonló jelentőségű volt, többek között Mennyhárt Jenő szövegíró miatt is, aki a 80-as évek egyik legjobb szövegírója volt.
A most következő Európa kiadó című dal a Lev 82 című programjukon hallható, amit a 90-es években adott ki a Bahia. Az 1995-ben kiadott dalok közép Nirvániából című album a magyar underground egyik legjobb összefoglalása. A lemezen hallható URH, Európa kiadó, Balaton, Trabant, Orchestra Luna és Siami dalok többségét eredetileg fiatal férfiak, itt viszont egy nő, Kamundi Ágnes adja elő. Ez azonban a dalok eredeti értékéből mit sem veszel, sőt inkább hozzátesz. A következőkben a Te is meghalsz című Siami dalt halljuk.
Te is meghalsz, nem is lesz harc, szerintem nem érzed a helyzetet, szerintem félsz, te is megtérsz, szerintem azt hiszed, még meg lehet. Kapaszkodj meg, míg el nem nyel az örvény, bűnös a büntetés, bűnös a törvény, a senki földjén. Nem áll jól rajtad már a ruha sem, a kéz előtt, a nép előtt szégyelned kell, én azt hiszem. Mennyi szégyen, mennyi szenny, ez nem te vagy, én nem hiszem. Kapaszkodj meg, míg el nem nyel az örvény. Bűnös a büntetés, bűnös a törvény, a senki földjén. Az ugyan nem voltál sosem, de mondd azt, hogy neked ez így jó. Nincs rosszabb látvány, mint egy síró bíró. Ez nem te vagy, én nem hiszem. Kapaszkodj meg, míg el nem nyel az örvény. Bűnös a büntetés, bűnös a törvény, a senki földje. Aki nem figyel, leomlik minden. Micsoda kép, ott állsz te is, és ég az ég. Kapaszkodj meg, míg el nem nyel az örvény. Bűnös a büntetés, büdös a törvény, a senki földje.
Zárásképpen ejtsünk néhány szót a magyar új hullám legnépszerűbb zenekaráról, az Első Emeletről. A 80-as évek legnagyobb tini sztárja 1983-ban alakult, s náluk is igazolódott a tétel, minden nemzedéknek szüksége van önkioldó, önfelszabadító, libidó és önbizalom erősítő zenekarokra, akiknek sokszor elég, ha a szerencsés időben vannak szerencsés helyen. Ez még nem jelenti azt, hogy az Első Emelet tagjai ne lennének mind kitűnő zenészek. A most következő 1990-es daluk akár mottója is lehetne a műsornak, mivel a 80-as évek fiatalságáról szól, akiket a 60-as évek nagy generációja után csak kis generációnak hívnak.
Szél, látom. lázadt és lázadást, ma hamburger beszorult a rock and roll. Mondd, mennyit ér mindaz, amit elmondtál a régi napokról. Jó a helyzetünk, a hírek most is erről szólnak, és ezt hinni volna jó. De félő felnövünk, és senki nem tud róla, hogy él itt egy kis generáció. Jó a helyzetünk, a hírek most is erről szólnak, és ezt hinni volna jó. De félő felnövünk, és senki nem tud róla, hogy él itt egy kis generáció. Seper is vér, sem sárga rózsa, csak a smog, a drizsi meg a Pepsi Cola. Minden takar, a szűrés az ava, s utólag mindenki mondhat, amit akar. Merlin Károlt, húztok sárgolt, de ezek után velünk ki az, aki számol. Neked is jó volt, de ma se olyan rossz, ki tehet róla, hogy más a maikhoz.
Én pedig búcsúzom. Köszönöm a segítséget műsorvezetőtársamnak, Vajda Tivinek és a technikai munkatársnak, Sándor Erzsinek. Ti az első Pesti Egyetemi Rádióban az Új Hullámhoz és Juhász Tomit hallottátok. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!
Jó a helyzetünk, a hírek most is erről szólnak, és ezt hinni volna jó. De félő felnövünk, és senki nem tud róla. És erről szólnak, és ezt hinni volna jó. De félő felnövünk, és senki nem tud róla, hogy él itt egy kis generáció.
Új hullám! Minden, ami új hullám, vagy amit annak gondoltak.
Zenék, riportok, beszélgetés, a műsorvezetők
Vajda Tibi
és Juhász Tomi.